gyerek meghallják, és jól megtanulják, kik segedelmüket nem Istentől várják. Nincsen Isten nélkül segítség és édvesség. Hogyha a városnak, a vagyháznak népét nem az Isten őrzi, hidd el annak vesztét. Nincsen Isten nélkül segítség és édvesség. Csak hiába lészen, reggel felkeléstek, néktek kik erősen, Istenben nem hisztek. Nincsen Isten nélkül segítség és hídvesség. Eképpen történik mindnyájan ti nektek, munkával bánattal kenyeret kik eztek. Nincsen Isten nélkül segítség és édvesség. Nagy könnyen az Isten mindent ad azoknak, kik csak benne bíznak, s hozzád fohászkodnak. Nincsen Isten nélkül segítség és édvesség. Mint a sebes nyílak az erős kezébe, erősek a hívek Isten kegyelmében. Nincsen Isten nélkül segítség és édvesség. Boldog, aki lelkét hittel erősíti, minden ellenségét bizonnyal meggyőzi. Nincsen Isten nélkül segítség és édvesség.
A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretteim, Isten igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra, Ézsaiás könyve 36. részében, az első 4 versben, majd a 14-től a 20. versekig. A gyülekezet ezt a szakaszt ülve hallgassa.
Ezékiás király uralkodásának 14. évében felvonult Szanhérib, Asszíria királya, Júda összes erődített városa ellen, és bevette azokat. Azután az asszír király elküldte kincstárnokát Lákisból Jeruzsálembe, Ezékiás király ellen erős hadsereggel. Az megállt a felső tó vízvezetékénél, amely a ruhafestők mezejének útjánál van. Kiment hozzá Eljákim, Hilkiáú fia, a palota felügyelője, Sebná kancellár és Joáh, Ászáf fia, a főtanácsadó. A kincstárnok ezt mondta nekik: mondjátok meg Ezékiásnak, hogy ezt üzeni a nagy király, Asszíria királya. Miféle elbizakodottság ez? Miben bízol? Ezt üzeni a király: ne hagyjátok, hogy rászedjen benneteket Ezékiás, mert ő nem tud megmenteni benneteket. és ne hagyjátok, hogy Ezékiás így biztasson benneteket az Úrral. Bizonyosan megment bennünket az Úr, és nem kerül ez a város Asszíria királyának kezébe. Ne hallgassatok Ezékiásra, mert ezt üzeni Asszíria királya, adjátok meg magatokat, és jöjjetek ki hozzám, akkor mindenki a maga szőlőtőkéjéről és fügefájáról ehetik, és mindenki a maga kútjának a vizét ihatja, amíg el nem jövök, és el nem viszlek benneteket a ti földetekhez hasonló földre, gabonát és mustot adó földre, kenyeret és szőlőt adó földre. Mert félrevezet benneteket Ezékiás, amikor ezt mondja. Az Úr megment bennünket. Vajon más népek istenei meg tudták-e menteni országukat Asszíria királyának a kezéből? Hol vannak Hamát és Árpád istenei? Hol vannak Szefarvaim istenei? Megmentették-e Samáriát az én kezemből? Ezeknek az országoknak valamennyi istene közül melyik tudta megmenteni országát az én kezemből? Hát az Úr megmentheti-e kezemből Jeruzsálemet?
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását, hagyjuk meg a fejünket. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük néked ennek a mai reggelnek a derűjét, és köszönjük, hogy el tudtunk ide jönni baj nélkül, és kérünk, hogy őrizd meg mindenkit, aki most közlekedik, akár gyalog, akár járművön, akár vezet, esetleg felelősségteljes munkát végez. Hadd könyörögjünk most az Isten tiszteletért, annak békességéért, belső csendjéért, hogy minden zaj és minden, amit magunkkal hoztunk, azt le tudjuk tenni, el tudjuk ereszteni, azért, hogy csak reát tudjunk figyelni. Ehhez szükségünk van a te szentelkednek és igédnek megelőző munkájára, hiszen nagy belül a zaj, sokszor félelem, sokféle terv, sokféle elképzelés, sokféle győzelem és sokféle kudarc. Ezek mind nem számítanak, amikor elédbe állunk. Csak az számít, hogy veled vagyunk, és hogy te közölni akarsz velünk valamit. Ezért a közlendőért vagyunk itt. Ezt kérjük tőled, hogy légy kegyelmes Isten, te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem szépen a gyermekeket, gyertek csak ide ki hozzám, te is, törpe, gyere, medany. Csak bátran gyertek, mert még azt hiszem, hogy nincs már gyerek a templomban. Így ide hozzám, kezent megfogod, arra is gyere, szia, szia, gyere csak, ez az. Az a jakost, ez az, úgy van, gyertek. Úgy, fogd csak meg a kezét bátran, te is, úgy, mindenki. És akkor most köszönünk egy rendes nagy áldás békességet. Áldás békesség.
Áldás
békesség. Így van, kicsit határozottabb van. Nagyon egyszerű dolgot mondok, ugye lassan már ez az apró nép, ugye már lassan se tudja mi az, hogy hó, mi. Ugye hát a gyerekkorunkban azt be tudtuk lőni, hogy december, január, akkor ilyen nappal kint vagyunk, szánkozunk, hógolyózunk.
Péter bácsi.
Besék.
Alig bírta megszabadítani apa hatóját azok
hótól. Ugye, mert elszokott, van 5 centis hó, és leáll az élet. Mi? Hát rendes, normális hóesés, az 30 centinél kezdődik. Na de nem is ezzel akarok sokat meditálni, hanem jó az, hogy van hó, vagy nem jó.
Apakocsijának nem jó.
Apakocsijának.
Mert akkor lehűti a
szó. Jó. Na, hát figyelj, biztos, meg nekem is föl kellett reggel kelni, aztán mentem söpörni, meg lapátolni, igaz? Hát az sem van jó. De. De mit mondasz önök?
Lehet sokat játszani vele, de azért van vele.
Lehet sokat játszani vele, nekünk jó az, ha van hó, mert mehetünk szánkózni, meg hasonlók. Hát még minek, vagy kinek jó a hó? Majd mindjárt csak finoman, csak mint a sorba. Például jó a fáknak a hó?
Fáknak.
Bokroknak, jó?
Nem.
De.
Mert a hó az feloldódik és
mi? Oh, bizony, ha nincs hó, akkor nem fog szép lassan rengeteg vízbe csorogni. Kettő. Mit csinálnak télen a fák?
Alszanak.
Bizony. Így van. És mi a várnájuk és a dunyhájuk?
A hó.
A hó. Így van. Anélkül nem tudnak aludni. Aztán nem csak van, akinek kellemetlen. Például tele van rengeteg mindenféle tetűvel, baktériummal, káros mindenféle kis finnyákos fickóval, azokkal mi történik, hogyha hideg van? Annyi nekik. Annyi nekik. Hát ezért nagyon fontos, hogy legyen hideg meg hó, hogy ez a rengeteg kártevő az ottan szépen csak halljon meg. Mert különben a következő évben se termés nem lesz, se falevél nem lesz, se szőlő nem lesz, semmi nem lesz, ugye? Tehát miről szól ez a hó? Arról, hogy az Isten gondviselő. Ugye törődik a fákkal, míg a tetvekkel is törődik, még azoknak nem is tetszik, és mi meg lesöpörjük azt a kis havat a kocsival, igaz?
Igen,
és
Péter örülünk. Bácsi.
Na, még egyet kérdezhetsz.
Azt szerettem volna csak mondani, hogy amikor mentünk apa kocsiját megtakarítani, azt láttam, hogy egy ember a virágokhoz rakja, lapátolja a havat.
Hát ez mondjuk lehetett volna korrektebb is, de hát a virágok is túl fogják érni a földbe a virághagymák. Na, köszönöm szépen, áldás békesség!
Áldás békesség!
Úgy van, és akkor most elmentek a óvónénikkel szépen, kipi a maga helyére, és tartatok gyerekórát, mi pedig megkeressük a 154. dicséretünket, és készülünk a igehirdetésre.
Úr Jézus, mely igen drága, a te ígédnek világa, mely bölcsítémén az elmét, szűli az Úrnak félelmét. Gerjeszt fel most hogy még ígédre hallgatunk, vigyen bennünk épületet, a hit, reménység és szeretet. Tégy bölcsek ki, tégy szentek ki.
Maradjunk a helyünkön, és úgy hallgassuk az igét, mert folytatom egy kicsit az Ézsaiási történetet, és szükségünk van ezekre a történeti részekre. Amikor Ezékiás király meghallotta ezeket, megszaggatta ruháját, zsákruhát öltött, majd bement az úrházába, aztán elküldte Eljákimot a paluta felügyeire, és Sebná kancellárt és a papok véneit, zsákruhába öltözve Ézsaiás profétához, Ámosz fiához. Azt mondták neki, ezt üzeni Ezékiás, nyomorúságnak, büntetésnek és szégyennek a napja az a nap, mint amikor a gyermek az anyamély szájáig jut, de nincs erő a szüléshez. Talán meghallja Istened az Úr a kincstárnok szavát, akit ide küldött ura az asszír király, hogy gyalázza az élő Istent, és talán megbünteti Istened az Úr azokért a szavakért, amelyeket meghallott. Imádkozz a még meglevő maradékért. Amikor Ezékiás király szolgái megérkeztek Ézsaiáshoz, így szólt hozzájuk Ézsaiás, mondjátok meg uratoknak, így szól az Úr. Ne ijedj meg azoktól a beszédektől, amelyeket hallottál, amelyel káromoltak engem az asszír király szolgái, íme én olyan lelket adok bele, hogy hírt hallva, visszatérjen országába, saját országába pedig kard által ejtem el. És még egy rövid részt. Ezért azt mondja az Úr Asszíria királyáról, nem jut be ebbe a városba. És nyilat sem lő rá, nem fordít felé pajzsot, töltés sem emel ellene, azon az úton tér vissza, amelyen jött, de ebbe a városba nem jut be, így szól az Úr. Pajzsa leszek ennek a városnak, és megszabadítom önmagamért, szolgámért, Dávidért. Akkor eljött az Úr angyala, és levágott az asszír táborból 185 ezer embert. Amikor reggelre felkeltek, mindenfelé csupa holttest volt, ekkor Szanhérib, Asszíria királya fölkerekedett, visszavonult Ninivébe, és ott is maradt. Kedves testvérek, elég sok történetet olvastunk, de hát ez egy olyan része éppen az Ószövetségnek, hogy értsük a helyzetet, át kell szaladnunk legalább röviden, hiszen tele van mindenféle különleges dologgal, üzenettel, feszültséggel, amivel számunkban is fontos üzenetek vannak. Ugye Krisztus előtt 701-ben vagyunk, ugye visszafelé haladunk az időben, Ezékiás Jeruzsálemben a király, és Szanhérib pedig Asszíria királya, elérkezettnek látta az időt, hogy most ezt az egész Judea kérdést Jeruzsálemmel együtt végleg elintézze, és meghódítsa Jeruzsálemet. És miután nemrégiben esett el végleg Észak, ugye Samáriát is említettem, itt legyőzött országot, már csak a maradék van, ugye üzeni is a király, a maradékért, legalább a maradékért imádkoz. Hát mondhatnám, hogy a helyzet megszokott, ott van egy hódító nagyhatalom és egy kis nép, kis ország, de ugyanakkor nagyon sajátos vallással, nagy hagyománnyal, híres templommal, nem is veszi ezt azért félvárról Szanhérib, hiszen jobb lenne, ugye, ha harc nélkül behódolnának, hiszen mindig is fanatikus társaság volt, és próbálkoztak közben Egyiptom felé is kacsingatni. Ez az örök probléma, hogy most észak vagy dél, ugye ha mi nyelvünkre fordítjuk, akkor mindig ez volt, hogy kelet vagy nyugat, kihez álljunk. És mint egy sűrítve találkozunk ebben a történetben azzal, ahogyan a hatalom nagyon tudatosan elkezdi forlasztani vagy leépíteni Jeruzsálem lelki-szellemi egységét. Mai szóval azt mondanánk, hogy le akarja bontani, szét akarja verni Izrael, az Isten népe önazonosságát, az identitás kérdés, amit olyan gyakran használunk manapság, mert igen nagy problémák vannak erről a kérdésről, abszolút, tehát mai téma is. Nem szeretnénk most aktualizálni, mert magam sem látok tisztán ugye, itt az európai identitás kérdésben, amikor azt mondom, hogy tisztán látok, akkor biztos fogok róla prédikálni. De ez biztos, hogy a megrendült, az identitásában megrendült népet vagy kultúrát harc nélkül is el lehet foglalni. És erre nagyon jól bazírozik Asszíria, illetve Szanhérib. Kiváló szakembereket küld, de ezt látszik, hogy ez nem egy ilyen, hogy oda megyünk, hogy mindenkit lekaszálunk, hogy országokat, népeket kell behajtani, adófizetővé tenni, és tulajdonképpen feloldani a birodalomban, és ennek az útja, módja az, hogy a saját önazonosságát kell felszámolni. Kereszténység Európában évszázadok óta küzd már ezzel a kérdéssel. És hogyan teszi ezt? Ugye először is bebizonyítja Ezékiás királynak a küldöttje által, hogy hát nincsenek támogató erői. Azt mondja, hogy Egyiptommal akarsz velem szembeszállni, ez egy törött nátszál, nem létezik, ugye? Egyedül vagy, értsd meg Ezékiás, hogy nincsenek, hát sehol nem vagy, egyedül vagy. nem számíthat senkire, nincs segítség. Ugye ez, amikor valaki átéli azt, hogy tulajdonképpen nincsen támogatás, amikor igazán bajban vagyok, akkor ott állok egyedül, és megrendül. A vak is látja azt, hogy milyen katonapolitikai következményei vannak ennek, tehát egy királynak ezt be kell látni. Aztán következő lépés nagyon érdekes, amikor azt mondja itt neki, hogy adok neked 2000 lovat, most ezt nem olvasom minden föl, mert akkor sok lenne, tudsz-e lovast adni hozzá? A király nagy vonalú, ütes rá 2000 lovast, és akkor van egy sereget. Hát nincs még 2000 emberet se, akit föl tudná rá ültetni, tehát ez azt jelenti, hogy a saját erődbe vetett hitnek is meg kell rendülni. Ugye, lásd be, hogy gyenge vagy, nincsenek erőforrásaid, nincsenek tartalékaid, tehát egyedül vagy, és gyenge vagy. Hát ennél rosszabb helyzet már nem lehet. És akkor jön egy harmadik, ugye, megingatni a hitében királyt és az Isten népét. És ebben hallatlan leleményes az egész apparátus, az asszír hatalom. Ugye először is bebizonyítja, hogy figyelmesen elolvassuk otthon, akkor találkozunk ezzel, hogy Izrael már réges-régen hite hagyott. Ugye azt mondja neki, hogy hogy áldozó halmokat és oltárait, mármint Izraelnek megszüntette Ezékiás, Júdának és Jeruzsálemnek pedig megparancsolta, csak azelőtt az oltár előtt borulhat le, tudnik, ami Jeruzsálemben van. Csak hogy itt az érdekes, hogy mint egy 20 évvel azelőtt az azt megelőző király, Áhász király, szintén ugye az asszírokkal bajlódva hozott egy olyan döntést, be akart vágódni az akkori asszír király előtt, hogy elment Damaszkuszba, ugye a pogány nagy szentélybe, lemásoltatta a damaszkuszi szentélyben levő oltárt, és bevitte a jeruzsálemi templomba. És a régit meg kivitték onnan, ugye? És hát ez nagyon tetszhetett ugye Asszíriának, és ugye a király, ugye ez egy nagy gesztus, hogy mi milyen jók vagyunk, mi ugye veletek vagyunk, és aztán most pedig azt mondja, ugye, az asszír uralkodó, hogy ezelőtt az oltár előtt, hát ez pogány oltár, amit akartok, ugye? Tehát nem is vagytok már a saját hitetekben, ugye? Nézzék, már elhagytátok, a saját hagyományotok már nem is létezik, sőt, még csavar egyet rajta, és azt mondja, hogy talán az Úr tudta nélkül vonultam föl ezen az ország ellen, kérdezi Asszíria királyot, hogy Izrael király istenéről, és azt mondja, sőt, már az istenetek engem pártol, és küld ellenetek, mert ti hitetlenek vagytok, és elhagytátok. Ugye? Tehát érezzük, hogy milyen zseniális csavar ez, ugye ez a felismerés, hogy lásd be, hogy gyenge vagy, lásd be, hogy nincs segítséged, és azt is lásd be, hogy te már réges-rég nem is az vagy, akinek gondolod magad. Tehát visszájára fordítja Szanhérib azt, amit korábban a megmenekülés érdekében megtett még Áhász király, ugye, és talán éppen az az oltár még megvan ott valószínű, amelyiket ő csináltatott, és ez a damaszkuszi mintára van. Vagyis ugyan miféle hagyományt követtek ti, mondja a király, hiszen elhagytátok saját isteneteket. Ő már az én oldalamra állt, és küld engem ellenetek, mint egy büntetésül. Tehát így ezt nagyon jól értette, nyilván megvoltak az emberei, akik a profétákra figyeltek, mi folyik ott, mire a gondolkodásmód, és hát ugye, mi kell egy elbizonytalanodáshoz, amikor ott vagyunk magunkra hagyva? Ugye az egész hagyományt ki akarja húzni tulajdonképpen Ezékiás és az Isten népe lába alól. Ugye, egyedül vagy, gyenge vagy, a múltadat is megtagadtad, az Istened is elhagyott. Hát innen már hova lehet tovább lépni? Most jövök én, az erős, a nagy, ne félj, te add fel, és utána minden rendben lesz. Ugye az identitásában megrendült ember, de azért még nem vége a megdolgozásnak. Ez megint egy döbbenetes dolog, de jön a csáptánc, azt mondja itt a 16. versben, ugye ne hallgassatok Ezékiásra, ugye, adjátok meg magatokat, jöjjetek ki hozzám, akkor mindenki a maga szőlőtőkéjére és ügefára ehetik, amíg el nem jövök és el nem viszlek benneteket, a ti földetekhez hasonló földre, gabonát, mustot adó földre, kenyeret és szőlőt adó földre. Akkor tulajdonképpen mindenki jön, ugye? De hát azt mondja, hogy ha megadjátok magatokat, akkor mindent meg fogtok kapni. Igaz ugyan, hogy deportállak benneteket, ugye ez megint egy félelmetes dolog, ugye, hogy az elképesztő hazugság, mert a hatalom mindig szereti jónak mutatni magát, jóságosnak, hogy hát ha behódolsz nekem, akkor neked hihetetlen jó lesz, ugye, és az ilyen megingott ember még ezt is képes elhinni. Deportálnak minket, de jó dolgunk lesz. Nem az utolsó eset, sajnos a történelemben. Ugye, tökéletesen megindokolva, ráadásul a tények valóban alátámasztják, hogy itt nincs más kiút. Mert nem is lehet mást válaszolni, csak hogy hát igen, igazad van Asszíria királya, mit tudunk tenni. És hát mi a válasz? És ön szerintem egy különleges és nagyszerű pillanat, tudnélik, ezt mondja itt a 21. versben, ugye várja a választ, a küldött, de azok némák maradtak, nem válaszoltak neki egy szót sem, mert a király parancs az volt, hogy ne válaszoljanak neki. És én azt hiszem, hogy ez egy hallatlan pillanat, tudnélik, ha válaszol, ugye alul marad, jó válasz nincs, legalábbis emberi válasz, de a csend az annak a jele, hogy átadják Istennek a válasz lehetőségét. El kell kezdeni ezt a csendet, és várni az Úr válaszát. Ugye ebben a nyüzsgő és nagyon-nagyon ijesztő világban az Úr válaszára kell várni. Ugye mit tesz Ezékiás? Zsákruhát ölt, ami a gyásznak és a bűnbánatnak a jele, és bemegy az Úr házába, tehát bűnbánatot tart, imádkozik, és aztán támaszt kér Ézsaiástól. Ott van a háttérben az ő rendkívüli alakja, közben járást kér, és kap is egy megerősítő proféciát, azt mondja Ézsaiás, hogy az Úr ezt üzeni, hogy olyan lelket adok benne, hogy hírt hallva visszatérjen országába. Tehát ne féljetek, nem fogja, azt az előbb is olvastam, ugye se karda, se nyilla, semmivel elfoglalni a várost. Aztán még egyszer küld a király a Szanhérib egy újabb levelet, azt beviszi a templomba, és maga is könyörög és imádkozik. Ézsaiás pedig bíztatja ezt, hogy ne félj, ne félj, veled vagyok, ne félj, az Isten megszabadít bennünket, sőt, még jelet is kap, ugye, mint annak idején, ott az elején, íme az Úr jelt át néktek, emlékszünk rá, jelek jöttek, itt is jött egy jel, azt mondta a próféta, hogy az a jel, hogy 3 év múlva aratni fogtok Jeruzsálem körül, és lesz ennivaló, és lesz jövendő, és lesznek népek, és újra benépesül a környék és a városok is. Tehát nézzük csak, hogy mi történik a válasz oldalon, ugye, Ezékiást megerősíti a próféta, a prófétai közben járó szolgálat, azt mondja, hogy imádkozz a maradékért, ugye, mert már itt valóban senki nem segíthet, És ekközben maga is imádkozó emberré lesz, aki elcsendesedik ebben a nagyon zajos és nagyon ijesztő világban. Így is mondhatnám, hogy a lelki utat választja, és az Úrra bízza a végső megoldást. Nagyon sok politikai megoldása volt, nem voltak ezek szerencsés dolgok, de ezt tudjuk, hogy 701-ben Asszíria, tehát ennek az egész esemény sornak az évében visszavonul. Azt olvastuk, hogy a halál angyala levág, végigvág az egész asszír seregen, hogy ez a dökhalál kell érteni. Tehát így egy nagyon gyors, nagyon brutális járvány elintézte a sereget, és vissza is vonulnak. Jó a történet ilyen értelemben, igen, megmenekültek, lám nem hiába könyörögtek, lám nem hiába tartottak bűnbánatot, és figyeltek az Istenre, Izrael Istene nem hagyta őket végleg a bajban. Az a kérdés, hogy vajon tudott-e élni ezzel a szabadítással Jeruzsálem? Nagyon érdekes a folytatás, mert ez a szabadítás, ez dogmává lett Izrael történetében. Azt jelenti ezt, hogy a Sion, a templom, az Úr lakhelye sérthetetlen. Ez soha nem fog elesni. Nincsen hatalom, amely bejön, mert íme emlékezzetek csak Szanhérib seregére, hogy ott álltunk körbevéve vele, és ugye mi lett belőle. És aztán egy generációval később majd Jeremiás figyelmezteti a Jeruzsálemet, hogy vigyázzatok, már akkor Nabukodnezár, akkor már Babilon a következő nagy hatalom ott a határon, de azt mondták, hogy emlékszünk mi még az asszírokra, és hát itt nekünk egy kis Babilon, azt is elintézi majd az Úr, ugye? És ahelyett, hogy Ezékiás példáját követve az Úrhoz menekültek volna, ugye, ahelyett, hogy egy szellemi, erkölcsi megújuláson mentek volna keresztül, minden maradt a régibe, csak ez le volt öntve kultusszal, mert ugye, Jeremiás is nagyon kemény dolgokat mond, csak egy rövidke dolgot olvasok fel, amikor ezt mondja, hogy igen, ne bízzatok ilyen hazug szavakba, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van itt, mert ha csak igazán megjobbítjátok utaitokat, tetteiteket, ha igazságosan ítéltek ember és embertárs között, jövevényt, árványt és özvegyet nem nyomjátok el, és ártatlan vért sem untok ezen a helyen, nem követtek más isteneket a magatok romlására, akkor megengedem, hogy ezen a helyen tartózkodjatok. És aztán még ennyit mond, ugye, hogy ezt mondja a seregek ura, Izrael Istene, égő áldozataikat rakjátok véres áldozatok mellé, és egyétek meg a húst, mert nem az égő és véres áldozatról beszéltem őseitekkel, nem azokról adtam parancsot, nem kiosztam őket Egyiptomból, hanem azt parancsoltam neki, hallgassatok az én szavamra, akkor én istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Mindig azon az úton járjatok, amelyet én mutatok nektek, hogy jó dolgotok legyen. Ugye, mit is mond? Talán Jeremiás még egész kiskorában hallhatta, és talán Ézsaiást. Mindenesetre azt gondolták, hogy Jeruzsálem soha nem eshet el, és ez azt jelenti, hogy akkor tulajdonképpen biztonságban vagyunk. Nem kellünk itt nagyon törni magunkat, úgy élünk, hogy velünk ez nem eshetik meg. Ugye? Nem történhetik meg ez velem. Ezt hányszor gondoljuk, hogy meghalni, hát ez velem nem történhetik meg. Ugye? Az evangélium miben van akkor ebben a történetben? Az evangélium közben járó szolgálatban van, mert Isten nem hagyja válasz nélkül Ézsaiást, ahogy aztán Jeremiás sem hagyta. Ugye az előbb mondtam, hogy hallgassatok az én szavamra, akkor én istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Ugye? Micsoda identitás ez. Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Ilyen nagyon egyszerűen és mégis hihetetlen erőteljesen fogalmazza meg az Isten népének az önazonosságát, a Szentírás. Istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Ugye, és ez világos prófétai szó nem volt sajnos elég, mert ez az úgynevezett Sion hagyomány ugye elbízakodottá tette az Isten népét. Nem történhetik meg velem. Hát megtörtént, így aztán jön Babilon is, lerombolja a templomot. Ugye, ugyanakkor mégis van egy végső üzenete ennek, ugye, hiszen az Isten azt mondja, még ebben a véghelyzetben is, hogy ha megtértek, ha megjobbítjátok utaitokat, ha azon az úton jártok, akkor ismét az én népem vagytok. Nem sikerült. Mondhatnám így, hogy nem sikerült. És hányszor mondjuk azt, hogy igen, tudjuk, de nem sikerül. Most akkor mit csináljunk? Akkor mégiscsak valahol egyszer elfogy az Úristen türelme, vége van, és akkor föladjuk ezt az egész kereszténységet. Legalábbis komolyan nem fogjuk tovább törni magunkat, mert hát valahogy sehogy se sikerül. Ugye azt gondolom, hogy az itt a nagyon fontos, amit már inkább az Új Szövetség fogalmaz meg, arról a közbenjárásról, amit elvégezett Ézsaiás, és elvégeztek a próféták, és ezt mondja Jézus Krisztusról, üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értük. Még egy másik szó rögtön eszünkbe kell jusson, ugye a római levélből, hogy maga a Szentlélek esedezik kimondhatatlan beszédekkel, és ez nagyon megrendített engem, hogy tulajdonképpen én értem, nem kér, vagy nem közben jár, hanem egyenesen esedezik. Mert rosszul áll a szénám. Tehát értem, esedezni kell, és rosszul áll mindnyájunk szénája, mert bár mindig értjük, és tudjuk, és átéljük, hogy igen, meg kell lenne valahogy javulni, igen, az Isten útján kell járni, és akkor megmenekülünk, valamin átsegít az Isten, és már is ott vagyunk a régi mederben. Hát ez olyan, mint az öreg bakelit lemez, ugye mindig visszazökken, és nem tud tovább menni. Hát az ilyen emberrel már csak egyet tehet, amíg maga az Úristen is esedezik. Ugye? Könyörök, hogy az édesfiam próbálja meg már kicsit mozdulni. Ugye? Idáig ment el az Isten az övéinek a megmentésében, nem csak a figyelmeztetésig, nem csak a büntetésig akár, hanem az esedezésig. Mert annyira akarja az Úristen a mi üdvösségünket, annyira akarja azt, hogy az ő népe legyünk, és ez egy óriási esély és esemény, valahányszor találkozunk, és valahányszor az ő nevében összegyűlünk, és ezt kérjük, kívánjuk, illetve halljuk meg, hogy mi is történik, amikor együtt van az Isten népe, és esetleg sok mindent hallunk, örülünk, meg csinálunk, meg próbálunk előre jutni, hogy maga a lélek esedezik ilyenkor kimondhatatlan fóhászkodásokkal, és ezért adjunk hálát, ennek örvendezzünk, és erre építsük a magunk belső világát és egész életét. Isten áldjon meg bennünket. Amen. A 345. dicséretnek a 4. versét énekeljük. 345. dicséretnek a 4. versét.
Szent fiad ért ki engemet, vérim megváltott. Hallgass meg a bűnbánattal, hozzád kiáltó. Vigasodban én egyesen beteg szívemet. Hozzád térő gyermekednek Atyám kegyelmet.
Urunk Istenünk, elgondolkodott a mi bensőnk, és végigjárt egy utat, ott éreztük magunkat az ősi falak között, emberek között, akiknek dilemmáik voltak, és dönteniük kell, de aztán rádöbbentünk arra, hogy mi magunknak is dönteni kell, mi nekünk is dilemmáink vannak, nem is kicsinyek. Köszönjük a nagy evangéliumot, hogy számodra a legfontosabb az, hogy a te gyermekeid lehessünk ebben a világban, lehessünk bizonyságtévők, lehessünk olyan csoport, aki csodákat él meg, és nagy tapasztalásokat, lehessünk olyanok, akik meghallják, és megértik, és átélik a te csodálatos szeretetedet, hogy szinte esedezel, és szinte könyörögsz azért, hogy el ne rontsuk az életünket, hogy azokat a kincseket, amiket te nyújtasz, azokat keressük, ne a múlandót, ne a földit, ne azt, ami nem vezet sehova. Hogy könyörögjünk most elsősorban te népedért, ezen a héten különösképpen, ki különböző közösségekben, felekezetekben, de a te nevedet dicsőítik, téged keressenek, tapasztalják meg ezt, hogy mit jelent együttesen is az Isten népének lenni. Hogy könyörögjünk most különösen azokért, akik ebben a népben nehéz terheket cipelnek, és várják a szabadítást, mert hiszen azt hallották az igében is, hogy te megszabadítasz bennünket, te meggyógyítasz bennünket. Most különösképpen könyörgünk azokért, és akik nehéz betegségeknek a terhével élnek, kiváltképp gondolva most egy személyre, akinek ezt meg kell élnie, és át kell élnie, te gyógyíts meg, te légy vele, te erősíts meg. Hadd könyörögjünk a jövendőért, a jövő generációért, a kicsinyekért, akiknek minden vasárnap itt örvendezhetünk, hogy valóban legyen jövendőjük ebben a világban, és hadd könyörögjünk azokért is, akik felelősen kell, hogy döntsenek, hogy jól döntsenek, és megtalálják az utakat, és megtalálják a tovább lépést. És kérünk, hogy áld meg a mi gyülekezetünknek terveit, építkezéseit, ne bízzuk el magunkat, ne gondoljuk azt, hogy mi tettünk valamit, mi csináltunk valamit, de dicsőítünk minden mozdulatért, minden épülésért, minden növekedésért. És elsősorban így áld meg a gyülekezetben folyó missziói munkát, a lelkek építését, épülését, a helyes útra való megfordulást, így kérünk, hogy adj nekünk ébredést, áldj meg bennünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Hirdettem ma 5 órakor az ifi alkalmakat, és 6 órakor pedig az ökumenikus imahét záró alkalmát a Szent Lipót templomban. Tehát Istennek hálát adunk az elmúlt hétért, és úgy gondolom, hogy jó alkalmak voltak, és elég sokan eljöttek erre a közös alkalomra, hát legyen méltó a befejezés is. Hétfőn 6 órakor énekkar, kedden a megszokott babamama kör 9:30, 6 órakor az úgynevezett keresztkérdések, immáron második menete, és az óvodába pedig tartjuk a Biblia órát, ott nagyon jó helyünk van egyébként. Ha valaki Biblia órája jön, akkor itt a megállónál levő ajtón jöjjön be. Szerdán délelőtt 10-kor Biblia óra, este az ige körüli házikör, csütörtökön reggel 8-kor Biblia óra, pénteken a konfirmációk, szombaton este 6-kor a kis ifi. Azt gondolom, hogy ennyi elég is. A mai napon Szalagyi Csilla testvérünk olvasta az ígét, köszönjük a szolgálatát, és akkor átadom a szót a gondnok úrnak.
Kedves testvérek, mindenki szeretettel köszöntök, különösen azokat, akik jó hóhányóként töltötték a reggeli időszakot. De tél van ugyan, de a nyárra is készülünk, tehát július 18-a és 23-a között a gyülekezeti táborra Pap Tamásnál lehet jelentkezni. Az iskolai és az óvodai jelentkezésekre is buzdítjuk a testvéreket, és kérjük, hogy az ismerősöknek is javasolják ezt, hogy az időben legyen meg, illetve kérjenek lelkészi ajánlást. És hát remélhetőleg sok örömet okoztak a tanárok a gyermekeknek, és viszont a félévi bizonyítványok is valószínű, hogy jó hangulatot okoztak több helyen. Kezdődik az adóbevallási időszak is, tehát kérjük a testvéreket, hogy a Magyarországi Református Egyház, illetve az alapítványunk számára rendelkezzenek 1%-kal, és különösen kérjék meg azokat, akik nem adnák ezt sehova. Elég jól látszik a statisztikákból, hogy nagyon sok ember sehova sem rendelkezik erről az 1%-ról. Én úgy gondolom, hogy a gyülekezetnek is és az egyházunknak is vannak olyan értelmes céljai, amit érdemes szem előtt tartani. És továbbra is télen lehet a kárpátaljai testvéreink javára befizetni, akár Szalontai Zsuzsánál, akár pedig Fehér István testvérünknél. Ne feledkezzünk el erről, és volt már szállítás, vagy mikor lesz szállítás? Tessék? Csütörtökön lesz a szállítás, tehát akkor majd jövő héten majd hallhatunk róla. Illetve nem tudom, de nem jövő hétvén vasárnap lesz a ifjúsági istentisztelet? Igaz? Akkor még azt azért tegyük még hozzá, hogy tehát jövő vasárnap lesz a idei évnek az első iskolás istentisztelete, az iskolai istentisztelet.
Köszönjük szépen, és akkor keressük meg a 294. dicséretünket, és énekeljük el mind a három versét befejezésül. szabad várom, Jézus igazságom. Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította az útból, odaszegezve a keresztfára. Amen.